Yeah. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a Jézus Krisztustól. Az ige hallgatásához és az imádsághoz álljunk fel.
Mennyei édesatyánk, hálaadással fordulunk hozzád ezen a gyönyörű hétvégén napon. Hálát adunk az elmúlt hétért, a pihentető vagy mozgalmas hétvégénkért, de leginkább azért, hogy ma reggel felkelhettünk, és itt, a te házadban dicsérhettük szenten. Hozd el szent lelkedet, add, hogy közelebb kerüljünk hozzád, és ne forduljunk el tőle. Imádkozunk beteg vagy szenvedő testvéreinkért, adj nekik erőt a nehéz időben. Add, hogy az igét értelmet nyerjen a szívünkben, és zárjuk magunkba a te szent szavad. Amen.
Majd szólt Jézus a tanítványaihoz is. Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, hogy játékozolja a vagyonát. Ezért előhívatta őt, és így szólt hozzá. Mit hallok rólad? Adj számot a sáfárságodról, mert nem látsz többé sáfár. Erre a sáfár így gondolkozott magában. Mit tegyek, Úram, elveszi tőlem a sáfárságot? Kapálni nem bírok, koldulni szégyellek. Tudom már, mit tegyek, hogy amikor elmozdítanak a sáfárságomból, legyen, aki befogadjon a házába. Egyenként magához hívatta urának minden adósság, és megkérdezte az elsőtől. Mennyivel tartozol az én uramnak? Az így felelt. 100 korsó olajjal. Erre azt mondta neki, vedd az írásodat, ülj le gyorsan, és írj 50-et. Azután a másiktól is megkérdezte. Te mennyivel tartozol? Az így válaszolt. 100 kórus búzával. Erre így szólt hozzá. Vedd az írásodat, és írj 80-at. Az ura pedig megdicsérte a hamis sáfárt, hogy okosan cselekedett, mert e világ fiai a maguk nemében okosabbak, mint a világosság fiai. Én is mondom nektek, szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonnal, hogy amikor elfogy, befogadjanak titeket az örök hajlékodba. Aki hű, a kevesen, a sokon is hű az. És aki a kevesen hamis, a sokon is hamis az. Ha tehát a hamis mammonon nem voltatok hűségesek, ki bízza rátok az igazit? És ha a másén nem voltatok hűek, ki adja oda nektek azt, ami a tietek?
Az érdekes világ hírportál internetes hírfelület, következő munkákat tartja a legérdekesebb és legvagányabb szakmáknak a világon. Első csoki tesztelés. Chloe Luther-Rossell autodidakta módon képezteti magát a világ első számú csoki szakértőjévé. 14 éves korában kezdte a csokoládé márkákat szisztematikusan végigkóstolni, közben osztályozta és összehasonlította őket. Azóta elnyerte angol és francia luxus áruházban is a csokoládé osztály vezetői posztját, körbeutazta a világot és levadászta a legjobb csokoládékat. Második, Nassau tesztelés. Denise Dupuy Thomas és párját 90 ország 30 ezer jelentkezője közül választotta ki a Randevu Rádiós utazási iroda. A hölgyet a költségeken felül 20 ezer eurót ajánlottak fel azért, hogy párjával együtt 6 hónap alatt bejáruljon 12 nászutas célpontnak kijelölt országot, heverészen a világ legszebb tengerpartjai, jó éttermekben legyen, és fényűző szállodák szolgáltatásait élvezze. Harmadik, lányok figyelem, nemzetközi bevásárló. A francia Florence Dumou pszichológus és HR menedzser, de most fél éven át nincs más dolga, csak vásárolni. 10 000 jelentkező közül őt választotta ki a Let's Buy.com internetes árösszehasonlító oldal feladatra, hogy első osztályon utazva és luxusszállodában való elhelyezés mellett New Yorkban, Londonban, Párizsban, Tokióban, Berlinben, Milánóban és Hongkongban majdnem 3 millió forint keretből vásárolhasson. Luxus ágyak tesztelője ez a negyedik. Rosin Madigan, birminghami egyetemista, szó szerint elnyerte álmai állását. Megfizették azért, hogy csinálja azt, amihez az egyetemisták a legjobban értenek, vagyis aludjon. A 22 éves Rozi 1000 fontot kapott, hogy egy hónapon át a Szájnokon cég bemutató termében heverészen délelőtt 10-től délután 6-ig. 600 jelentkező közül választották ki a média művészetet tanuló lányt, aki éppen ekkoriban függesztette fel tanulmányait, mert nem volt pénze a tandíjra. És van nála egy szerencsésebb ember, alvásúti igazgató lehetnek Karon személyében. És az utolsó, amit valószínűleg sokan hallottak már, amit meg is szavaztak a legjobb állásnak, egy egzotikus sziget gondnoka, 34 éves Ben Szadó nyerte el 35 ezer jelentkező közül a Queenslandi turizmus által a világ legjobb állásokon meghirdetett pozíciót, 100 ezer dollárért fél évig a Hamilton nevű trópusi ausztrál sziget gondnoka volt. Három hálószobás, 25 és villa bérletei nélkül, szabad bejárás a világ egyik legszebb strandjára, havi 12 óra munkáért cserébe. De ezek mellett volt még ülésfeltöltő és különböző ilyen luxus cikkeknek a kipróbálója is megjelent az oldalon. Az a példázat, amit az előbb itt felolvastak előttetek, az egyik legnehezebben értelmezhető példázat. Mert az Úr Jézus egy olyan embert hoz ide példaként, aki lop, csal, hazudik, és aztán még egyszer megkárosítja a saját gazdáját, úgyhogy a gazdájának a kárára jótékonykodik. És azért fura a példázat, mert első hallásra teljesen ellentmond annak, amit a Biblia tanít. A világ fiainak az ügyeskedését és a próbálkozásait hozza ide példaként Jézus, és igazából megbotránkoztató az, ahogyan példaként hozza elénk és a tanítványok elé. Akkor nézzük meg egy kicsit részletesebben is, hogy mire gondolhatott itt Jézus, és hogy miről is van szó. Mert hogy tényleg első hallásra, amit már annyiszor láttunk Jézus példázataiban, nem csak megkökkentő egy-egy részlet, hanem keresztényként egyenesen botrányos az, ahogy Jézus beszél. És az első nagyon-nagyon fontos üzenet ennek a példázatnak az, hogy az Úristen nagyon sokszor meglep. Hogy az a keretrendszer, amit mi felállítunk magunknak, az nagyon-nagyon sokszor meglepően kicsi ahhoz képest, ahogy az Úristen gondolkodik. Az Úristen feszegeti a kereteinket egész életünk során, és mindig, amikor úgy éreznénk, hogy na most már ismerem kb. Hogy miről szól ez a kereszténység, van egy ilyen kis dobozom, és most már be tudom az embereket, az Úristen és Jézus Krisztust is úgy pakolni, meg a szentelket, akkor mindig jön valami meglepő fordulat, amivel az Úristen valahogy elkezdi nyitogatni ezeket a nagyon erősen bezárt dobozainkat. Egy szolga, aki úgy sápálkodik a rábízott vagyonnal, hogy folyamatosan félrehez magának. És akkor azt mondja neki a gazda, hogy na, akkor eljött az elszámolás ideje, akkor elkezd gondolkodni azon, hogy mihez ér mi. Mert hogy egyértelmű a bűne, mindenki látja, pontosan ott van a számlakönyvekbe levezetve, hogy mennyi a hiány, és rájön arra, hogy igazából semmi más nem tud csinálni. És mit talál ki? Hát ha a gazdájánál elvesztette a jó hírnevét, akkor legalább azok, akik adósok a gazdájának, legalább ők legyenek már a barátai, és elkezdi az ő adósságaikat egy kicsit levágni. Mert hogy úgy gondolkodik, hogyha a gazdájának már úgyis mindegy, mert egy csomó pénze hiányozni fog, legalább azok az adósok, akik a gazdájának tartoznak, legalább ők fogadják már majd be. És a legfurább példázat az, hogy amikor erre rájön a gazda, és ott van feketén-fehéren, akkor megdicséri ezt az embert. Az első, második nagyon fontos üzenet ennek a példázatnak, hogy a gazdán az nem csak ilyen kereteket bontogató gazda, de nagyon furcsa matematikával dolgozik. Mert nála valahogy a mi logikának a törvényei teljesen felmondják a szolgálatot. Valahogy egy olyan Úristenünk van, akiről így írja egy Tim Keller nevezető angol lelkész, hogy tékozdó Isten. Egy olyan Isten, aki nem csak hagyja, hogy a fia elvigye az ő örökségét, javait. Szabadon, bármikor, bármire adja, hogy jót tegyünk vele. Olyan érdekes az, hogy ilyen főnökkel, ilyen gazdával, aki ennyire ellentmond a mi logikánknak, a mi kereteinknek, talán nem is találkozhatunk. Mert egyedül az Úristen mondja azt, hogy az ő javai szabad felhasználásra vannak. Nem az dicséri meg ebben a szolgában, hogy félretesz magának, hanem azt, hogy amikor felismeri azt, hogy itt a bűnét már nem lehet akargatni, mert egyértelmű, akkor nem kezd szabadkozni, és nem mondja azt, hogy ja, bocs, nem én voltam, egyértelműen elfogadja, hogy igen, ezt tettem. Számol azzal, hogy mi történt. Elkezd tervezni a jövőre, és az adott keretek között, az egyedüli saját keretei között, az egyedüli lehetőség, amit tehet, az az, hogy azoknak az adósoknak kezdi el elengedni a tartozását. Nem a saját pénzéből. De megdicséri a gazda benne azt a szándékot, hogy a jövőjére tekintve most először a saját javán kívül a másikére is gondol. És nyilván az ő keretrendszerében belül az egész róla szól, egyértelműen róla szól. De végre amellett, hogy saját magának tesz félre, elkezd a másikra is figyelni azért, hogy később neki legyen jó. És olyan érdekes, hogy az Úr Jézus itt egyértelműen különbséget tesz, ugyanakkor von egy hasonlóság jelent a kettő között, mert azt mondja, hogy a világ fiai a saját keretrendszerükön belül sokszor eszesebbek, mint a keresztények. Mert ismerik a saját keretrendszerüket. Mi keresztények lehet, hogy nem mindig tudunk a saját keretrendszerünkben belül jól zsákmányolni. Még azt mondja Jézus, hogy ez az ember tudta, hogy mire számítson. Sokszor mi keresztények nem vagyunk tisztában azzal a hihetetlen gazdagsággal, amit az Úristen nekünk oda tesz. Használd a másik javára, és használd a saját magad javára. Aztán a harmadik érdekes dolog az, hogy sáfárnak hív el minket az Úristen. Az előbb felolvasott munkák közül azt gondolom, hogy most végig kérdeznélek benneteket, szinte alig lenne olyan, aki ne próbálná ki valamelyik munkát. Mert ő szuper jó lehetősége. És talán felteszünk magunkba azt a kérdést, hogy minek egy mit tanulni, és minek mindenfélét csinálni, és minek diplomát szerezni, stb. Amikor bármilyen állásba tölthetek. És az előbbi példák talán ezt is húzzák alá. Ugyanakkor egyértelművé teszi a Biblia üzenete az, hogy talentumaink vannak. Az Úristen belénk helyezett lehetőségeket, és olyan kincseket, amiket számon fog kérni. Olyan tudást, olyan talentumokat, olyan képességeket és olyan lehetőségeket kapok, amik csírájában ott vannak bennem. De hogyha én ezt nem bontakoztatom ki, hogyha nem leszek úgy az Úristennek a felelős sáfára, gondnoka, aki az ő javaival meg van bízva, akkor lehet a világ legjobb állása is az enyém, ahol szinte semmit nem kell csinálni, az Úristen előtt megbuktam. Mert a talentumos példázat, amit jól ismertek, a sápárságra szóló példázat azt jelenti, hogy ami csírájában kapok az Úristentől, akkor ki kell tudni hoznom a maximumot. Függetlenül attól, mi lesz majd az állásom később. Isten munkatársnak hív el bennünket. És ennél nagyobb királyság nincsen. Mert amikor azt mondja egy gazda, hogy a világ teremtő uraként mindent oda bocsátok számodra, hogy azt, ami benned van, ezt kezd el kibontakoztatni a másik javára, akkor valami olyan lehetőséget kapunk az Úristentől, amit semmilyen medencetesztelő, sem medencés csúszdatesztelő, sem senki nem tud kérelni. A világ teremtő Istene mondja azt, hogy legyél a munkatársam. Legyél a munkatársam orvosként, ügyvédként, PR menedzserként, legyél a munkatársam tanárként, lelkészként, vagy éppenséggel informatika szakemberként. Legyél a munkatársam. Fura ez a példázat, és egy kicsit a mormogásokból hallom, hogy talán nem is tudom vele mit kezdeni. De amit mond az Úr Jézus, nagyon-nagyon hatalmazottan, az az, hogy az Úristen felelősség teljesen akar bennünket elhívni. Arra, hogy ne csak kamatoztasd azt, amit kaptál, de élele kreatívan, használd az agyad, és próbálj meg minden tőled telhető lehetőséget kiaknázni, ami benned van, az a felszínre jöjjön. Érdekes, hogy ez a példázat a tanítványoknak szól. A tanítványoknak mondja azt Jézus, hogy nézzétek meg azokat, akik nem hisznek. Kiaknázzák a lehetőségeiket a saját keretrendszerükben. Ti mennyire tudjátok a sajátjaitokat kiaknázni? Ez a példázat nem önmagában áll, hanem ott van mellette a tékozló fiú példázat, és ott van mellette a magunkhoz szóló példázat is. Ott van mellette az, hogy van a tékozló fiú, aki messzire kerül, és van az otthon levő testvér, aki nem úgy él a vagyonával. De aztán ott van a példázat, a változatos rész is, hogy a pénzünkkel hogyan élünk. És hogy nem mindegy, hogy ki az urad. Jézus egyértelművé teszi a tanítványok előtt azt, hogy nekünk van egy Urunk. Van egy gazdán, aki tékozló Isten, aki adja a javát azért, hogy felhasználja. Egyértelművé teszi a tanítványok számára azt, hogy ez az Isten munkatársak hív bennünket. Hogy bármilyen lehetséget, képességet kaptál, azt használhatod. Mert ez az Isten egyszer számon fog kérni. És nem tudjuk, hogy ez a számon kérés mikor jön el. De bármikor is jön, tudjam azt, hogy amit én kaptam, azt nem csak annyival kell majd elszámolnom, hanem a tárgyatomos példázatból ismerjük, hogy sokkal többet. Hogyan forgattam azt, amin van? Hogyan tudtam befektetni kapcsolatokat? Hogyan tudtam befektetni a jövőbe? Ez az Isten, egy olyan Isten, aki saját maga fiát végigazolta el rá. És ez az Isten is, aki nem csak tékozol, hanem azt mondja, hogy azért hívlak munkatársa, mert megtehetem, hogy egyedül magamtól mindent megváltok és mindenkit elhívok. De Jézus Krisztus váltságmunkájának az üzenetét szeretném, hogyha te adnád tovább. Te adnád tovább a munkáddal, a szavaiddal, a lehetőségeiddel, a kapcsolatokban. Te lennél az, aki tovább viszi. Tékozló Isten, aki annyira nagyon szeret bennünket, hogy saját fiát is odaadta. És egy olyan Isten, aki azt mondja, hogy azért legyenek nem keresztény barátaim is. Egyrészt, mert sokat tudsz tőlük tanulni. Másrésztről, mert az ő saját keretrendszerükben meg tudod mutatni, hogy a te saját keretrendszerben hogyan tudsz a maximumon élni. Szoktátok azt mondani, hogy kimaxoltam valamit. Hát azt gondolom, hogy az Úristen arra adott bennünket, hogy a benne levő lehetőségeket maxoljuk ki. Ne azért, hogy csak magunkban legyünk boldogok, hanem azért, hogy a másik embernek a kapcsolataiba tudjunk beletenni, és azért, hogy meg tudjuk mutatni, hogy a mi Istenünk sokkal nagyobb úr, mint ennek a világnak az Istene. Egy hamis sápár, aki azért lesz példa, mert számol azzal, hogy mit tett, felméri a lehetőségeit, és tud befektetni a jövőre a saját tetteivel. Ami számoltunk azzal, hogy kik vagyunk, tudjuk azt, hogy ki Urunk, ki az Urunk, és tudjuk azt, hogy milyen lehetőségeink vannak, akkor igazából nincs korlát. És akkor már nem azért tanulok, mert ötös kell szereznem, nem azért tanulok, mert elvárás a szüleim részétől, nem azért tanulok, hogy ne égessem le magam az osztálytársaim előtt, és nem azért tanulok, mert félek attól, hogy vajon a tanáraim mit mondanak, hanem azért tanulok, és azért próbálkozok. Mert tudom azt, hogy számot fogok adni egyszer azzal, hogy mindent, amin van, a maximumon adok vissza. Ismeritek azt a közmondást, hogy segíts magadon és az Isten is megsegít. Azt gondolom, hogy keresztényként ezt megfordíthatjuk, és azt mondjuk, hogy mivel az Úristen abszolút 100%-ot tesz oda, ezért mindennel, ami van, próbálkozhatok. Az Úristen oda teszi magát, 100%-ban. Hány százalékban tudjuk mi magunkat oda tenni? Gyertek, ezért imádkozzunk. Köszönjük azt, hogy nem 5 talentumunk van, hanem 120. És köszönjük azt is, hogy bár időnként nem látjuk azt, hogy mit kellene tennünk, vagy merre kellene tovább mennünk, de a következő lépést mindig megmutatod. Köszönjük neked azt, hogy olyan gazdag Isten vagy, aki, hogyha nekünk nem is elég valami, azt éljük talán meg, hogy nincs elég időnk, nincs elég erőnk, nincs elég szeretetünk, vagy nincs elég pénzünk, akkor tudhatjuk azt, hogy te azt ígérted, hogy elég neked az én kegyelmem. Köszönjük azt, hogy munkatársakká akarsz bennünket tenni. És köszönjük azt is, hogy kapunk lehetőséget fejlődni. Urunk, adj olyan szemeket, amik meglátják ezeket a lehetőségeket. Adj akarást és szívet, ami elkezd neked engedelmeskedni. És adj motivációt, hogy amikor már elfáradok, amikor már közeledik az év vége, közeledik az érettségi, akkor is tudjunk tovább menni és tanulni. Köszönjük neked azt, hogy nem csak félelemmel kell az elszámolást várnunk, hanem azzal a tudattal is, hogy te meg akarsz bennünket dicsérni. Segíts nem elfelejteni azt, hogy milyen forrásból merítsük az erőt, és hogy milyen gazdagság az, ami a hátunk mögött van. Urunk, segíts, hogy így induljunk neki ennek a hétnek is, a nehézségeknek, az örömöknek, tudjunk a kihívásokban megállni, és így köszönjük meg neked ezt a sok-sok eredményt is, amit ebben az évben már elértünk. Köszönjük neked azt, hogy áldó Isten vagy, és olyan Isten vagy, aki akarja bennünk az akarás munkára. Így kérünk fiadért, az ő nevében, hogy hallgass meg bennünket. Mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Keressétek először az Isten országát és igazságát, és mindezek is ráadásul megadatnak.